A komáromi Cucor Mártának, Katona Orsolyának és Mihalik Erikának nem kis kalandban volt részük, amikor Komáromban autóba ültek, és végül sok-sok kaland után az afrikai Freetownban, Sierra Leone fővárosában beértek a célba. A kihívásokkal tarkított utazásról Cucor Márti és Katona Orsi mesél nekünk.
A Budapest-Bamako a sivatagi rallik lángját viszi tovább Afrikában. A rajt Budapest, a cél pedig mindig egy más nyugat-afrikai főváros. A Budapest-Bamako egy veszélyes, minimál asszisztenciás kaland és tájékozódási verseny. Itt nincsenek mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok, mindenki a talpra esettségére, a szerencsére és a felkészültségére számíthat. A Bamakon egy dolog biztos, minden bizonytalan. De a kaland erről szól. A Bamako nagy közösségi esemény, ahol esténként a tábortűznél hozzád hasonló őrültekkel oszthatod meg a napi élményeket és a konzerved. A vendégeim pedig Cucor Márti és Katona Orsi, akik néhány hetet értek vissza erről a kalandról. Sziasztok!
Hello, hello!
Szia, szia!
A kérdésem az, hogy nyilván ezt a szöveget nem én írtam, hanem a Bamako Rally oldalról másoltam be magamnak, hogy ez tényleg ennyire ideálisan hangzó, kalandos és őrült esemény?
Ez egy eléggé őrült eseménynek számít szerintem, és tapasztalat után azt mondom, hogy igen, az, és kalandos is.
Hát aki ilyen röghöz kötött, hogy mondjuk nem tud alkalmazkodni, és nem tud elengedni dolgokat, az inkább ne is induljon el. Inkább így mondanám, hogy legyél kicsit ne passzív, hanem aktív, és mondjuk engedd el, hogyha mondjuk van, kitörik a kerék, akkor ne esj pánikba.
Jó, ehhez is mindjárt visszatérünk, de akkor a kezdetekhez menjünk vissza, hogy ti egyáltalán honnan hallottatok erről a dologról, mert nekem őszintén szólva a Párizs-Dakar így hírből megvolt, meg vannak emlékeim, hogy láttam már ilyen videófelvételeket, de hogy a Budapest-Bamako az így rajtatok keresztül hallottam először erről.
Hát őszintén mi se hallottunk a Budapest-Bamakóról először, 2 éve, vagy jobban mondva 3 éve hallottunk róla, amikor a barátnőnk Erika elindult az ő csapatával, az elveszettekkel, és akkor, hogy hűha, létezik ilyen, hogy Budapest-Bamako, és akkor ugyebár követtük az ő történéseiket, hogy hogyan mentek végig egészen Afrikáig, mint hogy Sierra Leone-ig, és utána eljött a jelentkezési nap, és így valahogy úgy alakult, hogy mi is csatlakoztunk Erikához, mikor újra lejelentkezett erre a rallira. Megkérdezett engem Erika, hogy mennék-e. Őszintén szóval én nem is szeretek autóval kirándulni.
Jó indulás.
Így ültem a fotelbe, és hogy űha, hát az igen. Hát de szerintem ez elég kalandos lesz, és nem szeretnék kimaradni semmiből, hát akkor jó, akkor megyek. Szóval így teljesen a sötétség homályából indultam, és utána jött a Márti.
És lettünk mi a Vantidi kukucok.
Mert hogy ez volt a nevetek, a Vantidi kukucok.
Még a Messenger csoportunk is Vantidi kukucok.
Lehet egy brand név.
Valahova hárman megyünk, akkor ez alatt a név alatt futunk. Tehát ez lehet egy biciklitúra, vagy egy Budapest-Bamako rally, vagy csak egy beszélgetés is.
Tehát, hogy nem volt nagy előtudásotok arról, hogy mi is ez az egész, hanem csak így ismeretlenül belevágtatok ebbe a kalandba.
Valójában, amikor Erika hazatért, és először elmesélte a történéseket, hogy hogyan élték túl a kalandjaikat, akkor mi így összenéztünk, és hogy hú, ez nagyon izgalmasan hangzik, mert 2024-ben elmegyünk hárman. De ez ilyen nagy-nagy felkiáltó jellel, jó lenne elmenni, de még messze van az, még sok minden fog addig letörténni.
Szóval, hogy akkor ti ilyen bevállalós csajok vagytok?
Várjál, ez a bevállalós csajok vagyunk-e, de mit vállalunk be? Utazni hát, ilyen... szeretünk.
Igen.
Igen, ezt kijelenthetjük, hogy szeretjük az utazást, és a kalandokat is módjával.
Nagy változást hozott ez nálatok? Tudom, tehát nem akarok még nagyon előre futni és konkrét kalandokról beszélni, de hogy máshogy jöttetek haza, mint ahogy elmentetek erre a kalandra?
Hát két lábon megröpülve, csak őszintén szóval szerintem egyikünk se tudta, mármint, hogy én meg a Márti tutira nem tudtuk, hogy mi mire vállalkoztunk. Erika már képben volt. Mi csak lelkesek voltunk. Én úgy mondanám, hogy nem bevállalósok vagyunk, hanem általában mindig jön egy ötlet, hogy most menjünk biciklikkel túrázni, vagy bármi, és akkor így nem szeretnénk lemaradni semmiről, és akkor oké, benne vagyunk. Kb. Ennyi, de mindig úgy indulunk, hogy mindig van ott a fész, hogy
bármi kisülhet
ebben az egészben. Igen, de mindig, hogy ketten legalább menjünk, hogy egyedül nem mennénk kirándulni, de hogyha már kettő csaj azt mondja, hogy megy, akkor megy a harmadik is. Így húzzuk egymást inkább.
Így. És ez a kaland éhség nem változott azóta sem, hogy hazaérkeztetek? Vagy van egy ilyen határ esetleg ebben, hogy na, talán óvatosabban kéne igent mondani a kalandokra?
Nem, úgy érzem, hogy ez nem változott, sőt, kb. Tervezzük is a következő kalandunkat, szintén ezzel a konvojjal, akikkel haladtunk, hogy most utazzunk egy kicsikét Európán belül is, nézzük meg a Balkán szépségeit is a közeljövőben, úgyhogy nem, a kalandvágyunk az továbbra is kielégítetlen.
Jó, és akkor visszamegyünk az induláshoz. Mi kell ahhoz, hogy valaki benevezzen erre a rallira? Mert hogy én azt láttam a felhívásban, hogy bármivel, tehát hogy bármilyen személygépkocsival, akár még kétkerekűvel is lehet nevezni, tehát hogy ez ennyire freestyle?
Hogyha lehetne fűnyíróval, akár fűnyíróval is indulhatnál. Itt valójában csak annyi, hogy mindahogy írták, hogy ez nem kötött kirándulás, szóval nekik teljesen mindegy, hogy te hogy fogsz elindulni, és hogy beérsz a célba, vagy se. Nekik csak az a lényeg, hogy valójában fizess be a
nevezési
díjat, ennyi. És utána meg intézkedésileg a vízumot, meg a határőröket, meg így, hogy általában Afrikán bévül is, mikor mentünk, akkor rengeteg ellenőrzés volt, és akkor ők megbeszélik velük, hogy jönnek a bamakósok, és akkor nem fog ez a órákig minket ellenőrizni, hanem elég csak leadni egy papírt mondjuk.
Kicsit gyorsítanak a folyamatokon, tehát a határátlépési folyamatokon. Szólnak előre, hogy érkezik 254 ember bamakós matricás autókkal, hogy ne tartsd fel őket az úton, hanem engedd át, nincsen náluk semmi veszélyes, az országra veszélyes dolog, ezáltal neked turistákat hozunk, legyél vele kedves. Tehát ennyit tesz meg a Budapest Bamako iroda.
Igen, szóval a résztvevők
érdekében.
Ennyi.
Tehát ugye a nevezési díj az erről szól, hogy megkönnyítsék a ti határátlépéseiteket, illetve az útvonal során, hogy valahogy kicsit gördülékenyebben menjen.
Igen. Hát valójában Villám Géza is a legtöbb riportjában azzal kezdi, hogy itt valójában az a lényeg, hogy magad oldjál meg mindent, szóval tényleg az, hogy magadra vagy hagyatva, meg van adva a koordinát, hogy ide érkez, és másnap mondjuk amoda juss el valahogy el, de nekik teljesen mindegy, hogy hogyan. És ez a szépsége az egésznek, szóval, hogy nem mind az óvodába, hogy kézenfogva vezetnek, hanem hogy tényleg a te kreativitásodon is múlik, hogy milyen kirándulás lesz, így, hogyan végződik az egész.
Utazás.
A Villám Gézához visszatérve, éppen hallgattam, mielőtt veletek találkoztam volna egy podcastot vele, és ő abban ezt mondta el, és akkor mondjuk el, hogy a civil neve Szabó Gál András, aki a kitalálója tulajdonképpen ennek a rallinak, hogy nagyon könnyen vehetsz manapság kalandot pénzért, és hogy ez tényleg olyan, amit mondasz, hogy megfogják a kezed, átvisznek a buszba, átültetnek egy másik buszba, és akkor akár megnézheted az üvegen keresztül a zsiráfokat, meg bármi mást, de hogy ez nem erről szól, hanem hogy valójában kaland ez az egész. Na de ott kezdtük el ezt a kérdést, hogy bármilyen autóval benevezhetsz, hogy megvan egy nevezési díj, amit te befizetsz, de ezen kívül gondolom még ahhoz is adnak segítséget, hogy mi mindent kell vinni, mi jó, hogyha van veled, és mondjuk mire készülj föl az út során.
Hát valójában ott van az itiner 1-es, amiben benne van, hogy mit ajánlanak tényleg vinni, meg így pontokban van szedve, hogy mi történhet veled, és akkor mit csinálsz, hogyha ez történik veled. Ott a pontokban benne van ilyen is, hogyha például drogtúladagolásban összeesel, mit csinálsz akkor így. Szóval összeszedték pontokba, hogy mi történt a 10 év alatt, vagy nem tudom, 10-szer volt már ez a futam, hogy mi történtek, és akkor, hogy ezekkel számolj. Nem biztos, hogy meg fog vele történni, de ezek már előfordultak ezeken a futamokon. Ott volt az is, hogy mondjuk milyen gyógyszereket ajánlanak, hogy nem szükséges az összeset beszerezni, de hogyha félsz, akkor ezeket ajánlják. Élelmiszerileg inkább a Budapest Bamako Facebook csoportjában megosztják egymással, hogy
a tapasztalatok alapján, hogy mit érdemes és mit nem, és ugyanúgy a kaja részlegen is, hogy mi az, ami eláll, és mi az, ami nem, és valójában is mit tudsz enni Afrikában, hogyha te neked kenyérre van szükséged, akkor ne kenyeret keresel, mert nem találsz, hanem inkább bagettot vegyél, ami egy nap után kőkeményé válik az autóban, mivel hogy pirítósá sül.
De biztosan volt néhány olyan alapdolog, amit bepakoltatok, és ami nélkül ez alapján az információs lista alapján, hogy jó, hogyha veletek van, megosztotok pár ilyen dolgot, amit úgy biztos, hogy bepakoltatok?
Kempingszék. A kempingszék az nagyon fontos, mivel hogy egész nap az autóban ülsz, és miután megérkezel, és éhes vagy, és valahova le kellene ülnöd vacsorázni, akkor nem tudsz máshova, a földre nem fogsz, mert akár sivatagi viperra is elszánkozhat az autód mellett, ezért mindenképpen kempingszékre fogsz leülni.
Igen.
Igen, és a ruhamásó se árt, hogyha hirtelen kéne menned a lugasba pottyantani.
Vagy a sivatagba. Még egyszer?
Ruhamásó.
Ruhamásó.
Igen. Az is az egy fontos
törpe,
dolog.
Az a kis, amit össze tudsz hallítgatni.
Aha. Értem, tehát hogy ez arra szolgál, hogyha üríteni kell a sivatagban, akkor ki tud ásni, és aztán el tud temetni.
Igen.
Oké, okay, kempingszék és ruhamásó.
Hát úgy őszintén voltak, akik összegezték, hogy ők mit ajánlanak például erre az útra 3 hétre, hogy mondjuk milyen fajta leveseket, milyen műzli csomagokat, meg minden. Persze senki nem írta oda darabszámot, amire legfőképpen kíváncsi voltam, mert hát nem rossz, hogyha elindulsz, akkor hirtelen fogsz félni olyasmit, hogy éhen halsz a semmi közepén, ezért így rengeteget pakolnak oda az emberek, és persze minden poszt alatt ott volt, hogy aztán, hogy zsákszámra dobálták ki emberek a konzerveket, de akkor mondom, mondjátok meg, hogy mondjuk 5 májkrémet vigyek, 10 vifonlevest, és akkor az nekem az úgy jó lesz. Ezt így nem írták le. És ott oda szokta írni Villám Géza, hogy felejtsük el, hogy minden kapható, és amúgy igaza volt, mert minden faluba lehetett venni tojást, bagetot, zöldséget, gyümölcsöt. És valójában ezeken el lehetett vegetálni.
Mivel hogy nagyon malag volt napközben, te nem is nagyon kívánod azt az ételt, csak reggelizel és vacsorázz. Ebédet úgy valahogy kimarad. Nem érzed szükségét, hogy most mindenképpen délben le kell ülnöm, meg kell ennem egy húslevest, egy rántott szeletet. Inkább vacsorára várod azt, hogy végre megérkezzél az adott célba, és akkor fogyasz valamit.
Oké, okay, tehát hogy valószínűleg így csapongani fogunk, de akkor is visszatérek majd a kiinduláshoz még, hogy hogyan kell egy ilyen dolognak nekiindulni, mert hogy még azt sem tudjuk, hogy ez kb. Meddig tart. Tehát, hogy nektek az megvolt, hogy mikor indultok.
3 hét.
És az volt a cél, hogy 3 hét után odaérjetek.
Tehát megvolt a indulási nap, tehát, hogy október 21-e, azt hiszem péntek volt, akkor indultunk, és november 8-án érkezünk meg Sierra Leone fővárosába, Freetownba. Tehát ez így 3 hét utazást jelent. És nincsenek pihenőnapok közte, hanem minden egyes nap te haladsz.
És az a cél, hogy, vagy tehát az az ajánlott, hogy van ez az utinapló, ami szerint adott napon hova kéne megérkezni.
Igen, van egy itiner, az a második rész az itinernek valójában az utinapló, hogy ott vannak felsorolva a pontok, az érkezési pontok, vagyis aznapi kempingek, hogy hol találhatóak meg, és egy rövid leírás arról, hogy milyen útszakasz várható azon a napon terád.
És továbbá az is oda van írva, hogyha most te 4 kerék meghajtású járművel vagy, akkor mondjuk mehetsz a offroadon is, hogy több mindent fogsz látni a természetből, de aki mondjuk csak 2 kerék meghajtású, meg ezek a rozoga, a spiritesek, ők akkor menjenek szépen az aszfaltoson, vagy azokon, ahol legalább megijesztőleg van aszfalt.
Igen, mivel hogy 4 kategóriája van a Budapest Balmakó Rallinak, tehát van a 4x4-es túra,
ez a 4 kerék meghajtásos
igen,
autóknak.
Igen, igen, igen. A versenykategória, nekik teljesen más útvonaluk van. Van a túra, ami mi is részt vettünk, és van a Spirit. 30 évesnél öregebb autó. Val induló embereket jeleti, hogy ők a Spirit kategóriások. Nekik kötelező elindulni a rajton, és a többieknek pedig ajánlott.
Tehát voltak olyan autók, hogy ott szerintem a Szentlélek tartotta össze, és még haza is jutottak vele. Szóval egész Kolozsvárig elindultak egy Dacia-val, nagyon ügyesek voltak, tehát ők voltak a kedvenc csapatom, hogy elindultak, elérkeztek Sierra Leone-ba is, és még vissza Kolozsvára is.
Pár nappal ezelőtt érkeztek meg.
Ti milyen autóval neveztetek? Ez egy közösen vásárolt autó ilyenkor, vagy valakinek az autója volt, vagy hogy?
Erikának költ az ötlete, hogy mivel ők 2 éve, vagy 3 éve ezelőtt ők egy Hyundai Santa Fe-val teljesítették a távot, hogy akkor most is ugyanazt a fajta autót vásárolnánk, csak ők akkor benzines változatot vettek, mi meg dízelest. Ennyi volt a különbség meg, hogy a miénk zöld színű volt.
És nem kék, mint...
Ja.
A Georgi.
Igen, nagyon műszaki kretének vagyunk, nagyon szépen el tudom mondani, hogy zöld autónk van, és volt 4 kereke.
Pedig ez a kérdéseim között volt,
hogy... De a végére
volt,
csak 3 lett.
Hogy műszaki zseniknek kell lenni ahhoz, hogy bemerjen valaki nevezni, mert hogy bármi történhet egy autóval útközben, de úgy hallom, hogy akkor ez
bármi
is egy...
Bármi történhet, de nem muszáj.
Nem muszáj, nem muszáj műszaki zseninek lenned. jobb, hogyha értesz valamennyit az autódhoz. Mi nem értettünk az autónkhoz, de mindig találtunk olyan embert, aki megbücskölte nekünk, hogyha éppen szükségünk volt rá.
Igen, nagyon jó, hogyha kedves az ember.
Mm. Tehát, hogy és van nálad pálinka, mert igen, a pálinkával lefizetheted.
Szóval, hogy vetetek egy autót hárman.
Igen.
És ez egy használt autó volt, feltételezem.
2000-es, ha jól emlékszem a papírjaiban. Ja, 22 éves autóról van szó. Előtte műszakilag amennyire tudtuk, rendbe rakadtuk, alulról még be lett a motor
pléhezve,
és a tetejére lett téve még egy fémkonstrukciós csomagtartó, nevezzük csomagtartónak, tehát benzinkanna tartó.
És most feltételezem, hogy őnek is lett egy neve.
Igen, ő lett Sánta Ferko, aki a végére megsántult.
Igen, nagyon, nagyon jól választottunk nevet, ez a mi szériánk.
Igen, tehát hogyha
azon gondoltam, előre jó sót,
hogy előre meg tudtuk mondani, hogy most a kocsinak kitörik a kereken.
De lehet, hogyha egy más nevet adtok neki, akkor beértek az autóval a célba. De megint csak előre futottunk, mert hogy még mindig az induláshoz térünk vissza, és aztán a végre elindulunk. Betegségek meg gyógyszerek is szóba kerültek, és gondolom, hogy oltások is voltak. Tehát milyen oltásokat kell abszolválni ahhoz, vagy
valójában nem muszáj abszolválni oltásokat. Egy, ami muszáj, hogy meglegyen, az a sárgaláz oltás, de a többi az opcionális, szóval tényleg rajtad áll, vagy bukik, hogy most te beszeretnéd magad oltatni, vagy se. Nagyon ajánlott volt a malária gyógyszer. Malária elleni gyógyszer. De még ott volt, azt hiszem, a cholera,
a hastífusz, a hepatitis AB, igen.
Melyikeket abszolváltátok?
Eddig mindet. Kivéve sajnos engem, én nem tudtam az út alatt szedni a gyógyszert, a malária elleni gyógyszert, mivel hogy nagyon rosszul voltam tőle, úgyhogy jelenleg ott áll az asztalomon egy pár malária teszt, hogy majd tesztelem saját magamat. Még nem történt meg, de szerencsére nincsenek tüneteim idáig.
Tehát, hogy ez egy reális fenyegetés, hogy ott...
Miután hazatértünk, akkor a csoportban többen jelezték, hogy kórházba kerültek magas lázzal és izomfájdalmakkal, amit a maláriának a tünetei. Úgyhogy igen, nagyon is reális és valós.
Hát itt azt kell tudni, hogy általában ez a futam tavasszal van. Nem is tavasszal, hanem januárban indul, februárig, amikor szárazság van. De most októberben, a monszum után indultunk, mikor rengeteg ez a szívon bogarantyú.
Szúnyog
volt. És hát...
Sokkal párásabb, nehezebb volt a levegő. A villámgéző is megegyezte, hogy ennyire meleg és füldesztő futamon még nem vett részt, mint az idején. Ő, aki mindig ugye a téli időszakban, január-februárban indulnak el, még nem élték meg, hogy ilyen meleg is lehet Afrikában, másfajta meleg is lehet Afrikában. Uh-huh.
És akkor menjünk az induláshoz. Tehát Budapestről indul a dolog. Ti onnan indultatok?
Nem.
Úgy gondoltuk, hogy most felutazni Budapestre, aztán visszautazni szinte Komárom felé, talán nem éri meg, inkább induljunk el Komáromból, nyugodt lassú tempóval haladva, autópályán fogunk menni, nem kell hajtani, ha eljutunk egy bizonyos darabig, egy célig, akkor megállunk, pihenünk, nem fogunk felmenni, ezért Budapestre kihattuk végül is a nagy rajteseményt, és inkább elindultunk a reggeli órákban Komáromból. Mivel, hogy mind a hárman komáromiak vagyunk, ezért nekünk az volt a bázisunk, onnét könnyebben indultunk el.
És akkor mi volt az első szakaszos úti cél, vagy nézzük meg azt, hogy mondjuk Európát lefedve, hogy mentetek, és milyen megállók voltak?
Hát első nap, ugyebár az első határátkelésünk az Magyarország volt. Mentünk vagy fél métert, és már Magyarországon voltunk. Aztán mentünk Szlovénia, Szlovéniában megálltunk a Predjamavárt megnézni. Mártival a kedvenc helyünk, szóval itt muszáj volt, hogy megmutassuk Erikának. Szlovénia után jött Olaszország, és Olaszországban is foglaltunk egy szállást.
Verona városában ott éjszakáztunk, az volt a Európában valójában az utolsó szállásunk.
Mármint, és ott még álljunk. Nem adtuk alá, mert ott még olyan szállást kerestünk, ami ahol a parkoló az őrzött, mert akkor még nagyon féltettük az autót. Persze, megyünk Afrikába.
És Európában féltjük az autót, és éjszaka leszereljük a benzines tartályokat, a teli benzines tartályokat, hogy nehogy véletlenül valaki elvigye őket.
Aztán már ilyet nem csináltunk, de
ez
nagyon
volt az első
lehetünk.
És az utolsó.
Tehát Olaszországban megszálltatok.
Igen, és utána megegyeztünk, hogy a második nap, hogy nem fogunk szállást foglalni, hanem hogy megyünk, ameddig bírjuk. És akkor lementünk egészen Spanyolországig.
közben volt egy kalandunk, még Olaszországot elhagyva, tehát Verona után mindjárt bekerültünk egy dugóba, egy másfél-két órás dugóba, egy kiégett kamiont láttunk az út közben, és mielőtt átértünk volna Franciaországba, kaptunk híreket, hogy Franciaországba kevés a dízel, ezért még érdemesebb megtankolni az autót Olaszországba. Megtankoltuk az autót az egyik utolsó benzinkútnál.
Szerűségnél inkább.
Vagy benzinkút szerűségnél megtankoltuk az autót naftával, és sikeresen szennyezett naftával tankoltuk meg az autót. Ami valójában úgy mutatkozott meg, hogy miután hármasba szerettél volna váltani, ledöglött. Azt hittük, hogy valami víz kerülhetett bele, vagy valami nagyon kis banális dolog, vagy csak egyszerűen rosszul vezettük az autót, mert éppen váltottuk egymást, hogy biztos semmi gond, hogy megyünk, haladunk tovább, és ez a kis probléma kisség kiütközött az út folyamán, mert Franciaország egyik fizető kapuja után nem tudtuk bestartolni az autót. Tehát így bestartolt az autót, elindult egyes, kettes, hármasba szeretné váltani, nem megy, leáll. És ott vagy, hogy fizetőkapu után 500 méterre dudálnak rád az autók, hogy te idióta, miért nem haladsz? Mert nem tudok, kedvesem, úgyhogy ne dudálj rám. És valójában az volt az egyik nagyon nagy szerencsénk, hogy volt leállósáv. Tehát, hogy az autót megpróbáltuk egyes, kettesben, miközben melletted 120-szal haladnak el az autók, lenavigálni az útról, és megálltunk egy pihenő részen, vagyis inkább csak egy kiszélesedett útpatkánál.
És?
Volt olyan mázlink, hogy megállt nekünk egy magyar kamionos, furgonos, meglátta a szlovák rendszámú Budapest-Bamakós matricás autót, és megállt nekünk segíteni. Azt nem tudta, hogy három lány vezeti, csak hogy egy Budapest-Bamakós autó elakadt Európában, és megállt segíteni, megnézte a motrot, hogy mi lehet a gond, elmeséltük neki, hogy mi történt.
És akkor kérdezte, hogy hol tankoltunk. Mondtuk, hogy Olaszországba, és akkor ugye elváltozott a színe is, hogy hűha, hogy az baj, mert ők eleve úgy szoktak járni, hogy Szlovénia, Franciaország is, csak itt szabad tankolni, mert hogy Olaszországban általában rossz a koszos a dízel. De hát mi erről nem tudtunk, mert előző héten meg az olyan hírek voltak, hogy a Franciaországban válság van, benzin, vagy valami üzemanyag válság van, és nincs a benzinkutakon üzemanyag. És ő mondta, hogy vele már az előfordult, hogy tankolt Olaszországba is ilyen pár kilométer után, hogy szintén megállt a motor, és hogy ilyenkor ezt úgy orvosolják, hogy rátankolnak tiszta dízelt.
Dízelt.
Ez ilyen problémás volt, mert az út közepéig így kevertük, hogy most benzines autónk van, dízeles. Mindig jól tankoltunk.
Erika tudta pontosan, hogy dízeles autónk van, de mivel, hogy mi benzines autókat vezettünk ideig, ezért mi mindig azt mondtuk, hogy benzin.
Az üzemanyagnak a fedőneve, igen.
A benzin megnevezés egyenlő az üzemanyaggal. Mi nem kategorizáltuk, hogy ez egy dízeles, vagy egy benzines autó. Úgy jegyeztük meg a nevét, hogy aztán a kocsit elkezdtük nevezni, Denzel Washington.
Oké. Okay. Tehát, hogy itt ezt azzal, hogy rátankoltatok, megoldódott ez a kérdés?
Tehát akkor valójában közölte velünk, hogy több mint valószínű, hogy a naftaszűrőben ott található az a szmötyi, és hogy azt kéne kicserélni, hogy próbáljunk meg rátankolni. A nagyon nagy mezlink volt, mert 3 kilométeren belül volt egy benzinkút. Elmentünk, és
rátankoltunk
volna. A naftatartályba is tankoltunk összesen 3,5 litert. És próbáltuk az autót járatni.
És akkor tovább mentetek?
Tovább mentünk, igen. Eljutottunk Franciaország, hát nem tudom,
délebbi vidékére.
Igen, mondjuk így. Itt már nem
közelebb
volt, nem
a spanyol-francia határhoz.
Igen, és megálltunk egy benzinkútnál, akkor már nem döglött le sehol, Feri. Csurig töltöttük a tartályt. Ültünk volna be az autóba, és így mellettünk megállt egy Budapest-Bamakós, és ők zebra mintás autóval jöttek, egy Suzuki Samurája, ők voltak a egyik kedvenc üzécsapatom, és így megjöttek, a Márték nem tudom, hogy ismerték-e őket, vagy se, én is csak így képről, és tudom, hogy nem indulhatunk el, és meg kell ismerkednünk velük, és akkor így megálltunk, és ott kérdezték, hogy hello, szia, hogy van-e valami problémánk, és ott bevallott Erika, hogy hát igen, lenne egy kisebb problémánk a szűrővel, és a csávó azt mondta, hogy oké, hát akkor megnézem, kicsapott vagy két darab ízét, műszerládát, vagy mi az a
szeszámosládát.
Ez az. A csávó nem minden volt. Volt még ez a
Ablaktörlő.
Pótablaktörlő is volt.
Igen.
Hogy minek? De
és,
volt nem
és
minden.
Ő akkor kitisztította nekünk a dízelszűrőt, és így tovább tudtunk haladni, és mivel, hogy arról volt szó, hogy próbáljunk meg minél nagyobb távot megcsinálni, ezért egész éjszaka mentünk. Egy idő után elváltunk tőlük, mert a spanyol határnál, vagy utána ők letértek, és mentek a szállásra, volt szállásuk foglalva, mi meg vezettünk, amíg ki nem döltünk szinte. Valójában egy benzinkút parkolójába aludtunk, úgy, hogy a tartályok fent voltak az autón, és már nem raktuk be az autóba.
A vezetés az hogy történt? Tehát, hogy váltakoztatok?
Mind a hárman vezetünk, autópályán pedig, aki jelezte, hogy elfáradt, akkor lecseréltük, és jött a következő. Tehát ez így nem volt az, hogy valaki jobban szeretne vezetni, valaki kevésbé szeretne vezetni. Európában ez nem volt semmi prioritás. Afrikában egy kicsikét változott, mert én például a szerpentines részen nem érzem magam annyira biztonságban, úgyhogy azt az a részt...
Meglakott területen,
tehát az Erika fantasztikusan ment keresztül a Atlasz-hegység szerpentinjein. Én csak kapaszkodni tudtam az autóba, és egy idő után élveztem, amikor a kanyarokat bevette, és az autó csak így siklott alattunk, úgyhogy nagyon-nagyon gyönyörű útszakaszon mentünk át sajnos sötétbe, de talán jobb is így, mert így nem volt nagy forgalmunk. Orsi pedig nagyon élvezte a fővárosokban, a nagyvárosokban való vezetést, ahol én megint csak nem vezettem volna szívem szerint, de Orsi gyönyörűen kamikaze.
Olyan szépen piros lámpánál, meg a szembeforgalomba.
Igen, nagyon
jó. Jó, de most még menjünk vissza Spanyolországnál tartottunk.
Hát akkor annyi sztorink van, hogy ez 50 perc nem lesz elég.
De legalább az útvonalat tartsuk meg.
Tehát, ja, legalább jó. Jussunk el Afrikáig.
Rendben.
Hát szóval, hogy ez volt a második nap, hogy megérkeztünk Spanyolországba, hát nem tudom pontosan
hova. Aludtunk egy keveset a parkolóban.
Igen, és ilyen reggel 8 fele elindultunk, és bejutottunk Valenciába, ahol a GPS egy kicsit megveszekedett, mert ő nem a külső sávon
nem
elvezetett minket,
a várost, hanem
bevitt minket a centrumba.
Mert a legrövidebb utat akartam megmutatni.
Csak az volt a probléma, hogy vasárnap volt, és valami futóbajnokság.
Maraton szóval volt. Nem volt kijelölt elkerülő út. Tehát folyamatosan, hogyha GPS szerint mentünk volna, akkor mindig egy lezárt utcára érkeztünk, és nem tudtunk onnét kiukadni.
Hát voltak utcák, ahol háromszor-négyszer átmentünk, és mondom, ez már ismerős.
Na és miután, hát, hogy itt egyessel, kettessel, hármassal kellett haladni. Sajnos megint azt vettük észre, hogy egy idő után leáll. Úgyhogy bepánikoltunk. Én bepánikoltam, hogy ez így nem lesz jó. Meg kellene oldani újfent a tisztítást.
Akkor eljutottunk nagy nehezen egy óra múlva egy benzinkútig, ahol tankoltunk is rá, és utána jött egy ötlet, hogy itt is köröznénk egy kicsit, és ott pár például azt hiszem csak kettesig jutottunk, és azonnal ledöglött többször, és az autó leállt, a motor. Jött az a gondolat, hogy inkább már nem megyünk tovább, nem fogjuk erőltetni, mert hát tényleg nem értünk hozzá, hogyha ennyiszer ledöglik, akkor valamit ez jelent, hogy mondjuk most így nem menj tovább.
Közben én megírtam a zebra autós kizzének, nevezzük kizzének, hogy vajon mögöttünk-e vannak valahol még az út folyamán, hogy áttementek meg Valencián vagy sem, és szerencsére visszajeleztek, hogy nem, hogy ők csak most ébredtek fel, hogy 5 órányi útra vannak, hogy várjuk meg őket, mert akkor igen, újfent megszerelik az autót. Szóval valójában este 5-ig valahogy úgy várakoztunk. Az minden az igazság, hogy Spanyolországban vasárnap megáll az élet. A benzinkutakon kívül semmi nincsen nyitva. Próbáltunk vontatót szerezni. Találkoztunk egy nagyon kedves párral, csángó magyarokkal találkoztunk a benzinkúton, és aztán ők fordítottak nekünk, hogyha valamire szükségünk volt. Nagyon aranyosak voltak, felajánlották, hogy hoznak nekünk vizet, élelmiszert, vagy bármit, csak szóljunk. Nagyon kedves emberekkel találkoztunk az út folyamán.
Látom már, hogy nem fogunk tudni haladni ezen az útvonalon, mert akkor tényleg 3 hétig itt ülnénk. Szóval, hogy muszáj egy kicsit beugranunk így a szakaszokba. Szóval, hogy léptetek át Európából Afrikába?
Vízen.
Pompon. Megkomposztattuk Senta Ferkót.
Ja.
És egy más világba léptetek át? Tehát, hogy az volt,
nem.
Hogy...
Nem. Még nem. Mivel, hogy tehát Afrikán belül spanyol felhatóságú városba érkeztünk, Ceutéba. Tehát itt valójában még nem kellett kivámoltatni az autót, Afrikában nem kellett kivámoltatni az autót, hanem még mindig európai földön voltunk. Utána léptük át a határvonalat Afrika és Európa között. Tehát a kompolás után, nem alatt. Mint ahogy többiek csinálták, mert hogyha a Algeciras-ból tangerbe érkeztél volna, akkor megtörténik a vízen a vámolás, és akkor valójában te már belépsz mindjárt Afrikába. Nekünk ott még volt egy város közben.
Uh-huh. És ezután elindultatok nézem a térképet.
Hát valójában tehát, hogy... Marokkóba érkeztünk, igen. És hogyha bárki úgy gondolja, hogy szeretne eljutni Marokkóba, akkor melegen tudom ajánlani, mert nekem szerintem az egyik legszebb volt, nekem nagyon tetszett, így kedvesek is voltak az emberek, itt még arabok élnek, egészen más a mentalitás is.
Nagyon segítőkészek voltak.
Segítőkészek, igen. Jobban tetszett a hozzánk való viszonyulás is, mint hogy fehér bőrű emberek, mert ugyebár Afrikába ugye elmegy az ember, és most próbálj elvegyülni.
Nem lehet. Lehet, hogy tényleg kendőt kéne kötnünk magunkra, és akkor el tudnánk, de nem lehet. Világítunk.
Igen.
Ahhoz képest, hogy itt mondjuk kevesebb volt a fű, hogy mentünk a nagy semmi közepén a sivatagba, vagy így a kavicsos részen is láttuk a kecskéket enni a semmit. Olyan jó táplált kecskéket én még sehol nem láttam, de hogy mit zabáltak, azt tehát én nem tudom.
Tény és való.
Tehát, hogy itt volt az a rész, ahol a Szahara és a homok következett azután.
Igen.
Ez így gond nélkül ment?
Nem.
Nem.
Valójában Olaszország után nekünk minden napunk szívás volt, szóval minden nap volt egy pár szűrő tisztításunk, meg kotoktatásunk.
Kitérnék arra, hogy Algicérasba kicseréltük a szűrőt, tehát ott vettünk két szűrőt, ki lett cserélve a koszos szűrő, ki lett tisztítva és belett akarva az autóba, hogy ha kéne, akkor tudjuk használni. Tehát utána valójában tiszta szűrünk volt, de még mindig ott találhatott a tartályban az a kosz, és ezért időközönként előjött ugyanez a probléma.
Tehát, hogy minden nap oldottatok egy kis autókérdést.
Igen.
De... Erre koreográfiánk volt.
Úgy voltunk, mint a Forma 1-esek, hogy volt, aki kiugrott.
Aki hátul volt, az vitte ki a háromszöget, aki elől volt, a sofőr, az nyitotta ki a motorháztetőt, a anyósülésen levő pedig kocogtatta éppen ez a szűrőt. Kulcsa. Tehát megkocogtattuk, felpörgettük a motort, amennyire lehetett 3000-es fordulatszámon. Jó hangja volt, lecsuktuk a motorháztetőt, visszaszálltunk elől, hátul, mindenki be a kocsiba, és mehettünk. Tehát így voltak ilyen 10 perces, vagy 7.
Már csak 5 volt,
a végén. Már csak 5, voltunk. Igen, mindig gyorsítottunk a folyamaton. Úgyhogy voltak sajnos időközönként ilyen problémáink, és akkor meg kellett állnunk, meg kellett ezt oldani, de utána tudtunk haladni.
Milyen a sivatagi klíma, út, mi az, ami ott látható? Mert azt olvastam, hogy ott mindig van ember. Ez igaz? Tehát, hogy nem kell attól félni, hogy ez egy nagy semmi, mert hogy mindig összefutsz valakivel. Vagy...
Végül is mozgásban vannak az emberek, vagy ilyen váratlan helyeken csak azt látod, hogy jött egy ember, hát az ott vajon mit keres, vagy mit csinál, vagy éppen alszik, vagy pihen, vagy miért van az ott? De így el nem tudod képzelni, hogy az út mellett közel, távol, sehol, semmi, de van ott egy ember. Úgyhogy igaz ez, hogy mindig találkoztál valakivel, csak nem értetted, hogy miért van ő ott pont.
Marokkóból ott volt még az Atlasz-hegység, ugye, előtte.
Igen, igen.
Tehát, hogy azt meséltétek, hogy ez egy ilyen szerpentines útszakasz volt. Ott láttatok is valamit, vagy az egész az éjszaka?
Sötétbe mentünk, úgyhogy mi nem láttunk, viszont másnap tudtuk
meg. Az volt a probléma, hogy tényleg ezek a szerelések, meg hát utána már ketten mentünk konvojba a zebráikkal. Szóval a zebráiknak is volt, hogy problémájuk volt az autóval, és úgy egymásra kellett várni. Most sokan ezt nekünk megemlítették, hogy ott hibáztuk el a dolgokat, hogy mi konvojba haladtunk.
Sokkal hosszabb.
Három, igen, hogyha három csapat van, akkor mindig valakire kell várni. És ugye állítólag régebbi itinerekben bele is volt írva, hogy semmiképpen ne haladj konvojba. Viszont, ha bármi probléma volt, akkor tudtunk mi is segíteni, mert mi is segítettünk, de hogyha nekünk volt problémánk, akkor még ők is tudtak segíteni.
És pont a Atlasz-hegységben volt egy olyan csapat, aki felborult az autójával ezen a szerpentines úton, igen, és lecsúszott a sziklákon keresztül.
Igen, és így fejre estek így autóval.
És mivel, hogy mögötte voltak bamakósok, akikkel ugye nem konvojba haladtak, de látták őket, ezért tudták jelenteni a szervezőknek, hogy probléma adódott, hogy akkor oldjátok meg valahogy. És ez a csapat végül is aztán folytatta a saját kocsijával az utat. Úgyhogy kimentették őket, az embereket akkor este, mert nem besötétedett, mire sikerült kimenteni őket, kaptak kölcsön sátrakat, kialudták magukat, másnap kiúszták az autót, elvitték Marokkó másik végébe, megjavították nekik az autót, és el tudták hagyni a saját autójukkal Mauritániát.
Tehát, hogy ezután jött ez a sivatagi rész az Atlasz-hegység után.
Igen.
Ezeken a szakaszokon végig a GPS segített benneteket, vagy térkép? Nyomtatott térkép segítségével.
Volt nyomtatott térképünk is, volt GPS-ünk is, és le van töltve offline módban, és akkor neked ott van a következő kemping pontja, be van adva, és akkor arra haladsz, hogy elérkezzél.
Meg indulás előtt 20-án, október 20-án mindenkinek fel kellett menni Budaörsre, és ott mindenki megkapta a hivatalos térképhez való, mindegy, hogy milyen fajta térképet használtál, de ők arra följátszottak bizonyos pontokat, hogy mondjuk, ha te Marrakesh közelébe vagy, akkor itt van benzinkút, itt vannak kempingek, szállások, szóval ők ezt megadták a pontokat.
És Afrikán belül hol aludtatok? Tehát milyen helyeken aludtatok?
Általában kempingbe vagy bivakba. A bivak az azt jelenti, hogy egy sík terület, ahol összeverődik a Budapest-Bamakós társaság. És akkor ott a autó mellett, vagy az autóban alszanak az emberek. Ez zuha jel... nincs, WC nincs,
de van
étterem
az
nincs.
Igen, az van az.
Az ásó az, veled, az van.
Van. Veled van. Ez azt jelenti, hogy kiépült ennek egy ilyen infrastruktúrája, ennek a Budapest-Bamakónak? Tehát, hogy ott vannak olyan kempingek, vagy ez csak akkorra ott szerveződik? Az
igen, hát adott pontban.
A bivakok azok ilyenek, de nem csak Budapest-Bamako van, több ilyen futam van, Spanyolországba is lehet indulni.
Marokkóban találkoztunk
velük. Mert amúgy szerintem itt kempingek nem épülnének ki, hogyha nem lenne keresletre. Voltak olyan kempingek, ahol rendesen kis ház volt, ahol be tudtam menni zuhanyozni. Szóval azok jó kempingek voltak.
Igen.
Hol történt az az ominózus keréktörés, vagy tengelytörés volt ez? Vagy?
Nevezzük így, kitört a kerekünk, a bal hátsó kerekünk ja. Tört ki.
Egyszer csak kitört? Vagy ennek volt valami előzménye?
Hát ez már Mauritániában volt.
Igen, nézem, tehát hogy ez a Szahara,
igen,
a Nyugat-Szahara,
amit most
igen,
már annak
Marokkóból átmentetek Mauritániába.
Igen.
A Mauritánia több szinten is megkárosított minket. Ott azzal kezdtük, hogy engem jól kiraboltak, aztán a Szabiékat, akik velünk voltak, ők nekik valami az olajfilternél valami
olajteknő
elmaradt.
Fennakadtak egy homokbuckán, és kiszakadt az olajteknő. Szóval ők, nem sikerült megjavítani az autót, ezért az autó Nokshutban maradt, a Mauritán fővárosban, és későn indultunk el Nokshutból, hogy kimenjünk az országból Szenegálba, átlépjük a határt, és egy nagyon rossz útszakaszon közlekedtünk éjszaka, sötétben, természetvédelmi területen, ahol egy gáton keresztül haladtunk.
Tehát méteres kráterek, minden.
Nincs aszfalt út, csak autók által kijárt úton akadt fent az autó, és tört ki a kereke.
Igen, és,
na,
az
és
itinerben mindenhol oda volt írva nagy piros betűkkel, hogy Mauritániába eszedbe ne jusson sötéttel kint lenni az utcán. Hogy amint látod, hogy megy le a nap, te keresel egy rendőrt, és mellette fogsz aludni. Mi meg vígan mentünk éjszaka a semmi közepén, de volt egy olyan szerencsénk, hogy mellénk szegődtek katonák.
Nemzeti gárdisták, igen.
Igen, hogy látták, hogy bamakósok vagyunk, és hát ilyen kis ügyefogyottak, ezért mellénk szegődtek. 6 katona jött velünk ilyen Tóta Hiluxa, úgyhogy fő voltak pakolva, kalasnyikóval is.
Nagyon, kétfegyverrel.
Igen. Ilyen szürreális jelenet volt, hogy, tudod, hogy kiesett a kerék.
Kitört a kerék.
Akkor ők emelték föl az autót, és kezdték bütykölni.
Ott a sötétben, úgyhogy az ő vire.
A kereket. Igen. Én mondom, ilyen nincs.
Szinte kézierővel próbálták felemelni az autót, aztán megmutattuk, hogy van azért hozzávaló emelőnk, úgyhogy alámáztak, megspaniferezték a kereket, amennyire lehetett, és megpróbáltunk tovább haladni. Nem nagy sikerrel, de egy...
Valami 2 órás szenvedés volt. Azt mentünk, mit
és tudom. Mentünk 5 kilométert se.
Ott van az autó, törött kerékkel, ott kell hagyni ilyenkor?
Nem, valójában több opció van, csak itt az volt a probléma, hogy mi nagyon hátul voltunk, és
a futamon másik belül, nap, tehát a rallin belül nagyon hátul voltunk. Aznap a többség, a 90%-a elhatta Mauritániát.
Igen, és hát tudtuk, hogy mi nem tudjuk beérni őket máshogy, hogyha nem indulunk el. Hát az lett a döntés, hogy ott hagyjuk az autót a katonáknak a hálaként. Lehet, hogy mai észre mondjuk másképp döntöttünk volna, de akkor abban a helyzetben egyszerűen
stresszes
döntöttünk.
Helyzet,
én nem bántam meg, hogy
voltunk.
Így döntöttünk, nem. Mert aki nem volt ott, az nem tudja, hogy mit éltünk át. Jó pár fura napunk volt akkor már tényleg, hogy egyszerűen az a Mauritán közeg az így...
Nagyon nem érzett magad Mauritániában biztonságban. Azután is, hogy mi történt velünk napközben, egyszerűen úgy voltunk, hogy minél gyorsabban hagyjuk el ezt az országot, hogy haladjunk inkább tovább, akár autóval, akár autó nélkül, így tudjuk ezt megoldani, itt hagyjuk az autót, összepakoljuk belőle a legfontosabb dolgokat, amire szükségünk lehet még az út folyamán, és akkor az autót meghagyjuk a katonáknak, a nemzeti gárdistáknak, de mi lépjünk ki ebből az országból minél gyorsabban.
Meg ott volt, hogy ugye már akkor már 5 autóval voltunk, hogy konvojba haladtunk, tényleg a csapatot se akartuk, akkorban már nem, már csak 4 autó volt, már a Szabi Éké akkor már Nokshutban maradt, hogy őket se akartuk hátráltatni, de ők se akartak otthagyni minket, szóval tényleg ilyen összenőtt csapattá váltunk.
És így lett az, hogy beültettek
valójában
más...
beültünk más autókba, a Zebrához ült a Erika.
Én ültem a
Voyagerbe, ott már öten ültek, úgyhogy ketten indultak el, és akkor volt még két komáromi fiú, aki hozzánk csapodott utolsónak, és akkor én meg hozzájuk feküdtem be az autóba.
Ez mit jelent, hogy befeküdtél az autóba? Hát
nekik fel volt, vagy nekik fel volt készítve az autójuk arra, hogy benne alszanak az út folyamán.
Nem voltak hátsó ülések.
És a hátsó rész az ágynak volt megcsinálva.
Oh. USB lappatot, hogy így de le volt.
Két megcsinál. Ülés volt, az vezető, sofőr és az anyós ülés. És hátul pedig nem voltak ülések. Tehát, hogy az ember így behuppant.
Jó, tehát, hogy akkor három különböző autóban folytattátok innentől kezdve az utat. Innentől, mert tényleg sajnos meg kell ezt gyorsítanunk, voltak még ilyen nagyobb, akár megrázkódtatás, vagy akár pozitív élmény a megérkezésig?
Szerintem a Budapest-Bamakónak a legpozitívabb része tényleg az, hogy pozitívan csalódt az emberekben. Mármint az indulókban, nem az ottani lakosokban, őslakosokban, hanem az elindulókban. Hogy én nem gondoltam volna, hogy ennyien megállnak önzetlenül segíteni. És tetre készen, hogy mi segíteni szeretnénk. Nem is biztos, hogy tudtak volna segíteni, de legalább adjunk vizet, vagy bármi.
Tehát, hogyha annyit látnak, hogy az út mellett áll egy bamakós autós, aki lehet, hogy éppen kávézik, vagy a dolgát végzi a bokorba, megáll egy másik bamakós autó, megkérdezi, hogy minden rendben van, kell segítség, nem kell segítség, jól vagy, adjak vizet. És hogyha te azt mondod mindre, hogy nem, minden rendben van, tovább halad. Tehát ez az önzetlen segítséggel itt találkoztunk az utastársainkkal, és ez fantasztikus élményt adott számunkra.
Így nem bántuk meg, hogy elindultunk. Csodálatos helyeken mentünk köröztül, nagyon szép volt a táj is. Így maga az őslakosok kicsit kevésbé voltak pozitívak velünk szemben, tehát nem ismertek minket, én inkább így mondanám.
Ennek a rallinak van egy jótékonysági része is. Egyrészt az, hogy ők, gondolom azzal, azáltal is, hogy befizeted ezt a jelentkezési díjat, valószínűleg ezt is fordítják jótékony célokra. Azt olvastam, hogy most idén napelemeket szerelnek helyi iskolákba, faültetés is, hogy ezt
volt a... Volt ez a két olajfa. Évvel ezelőtt.
Nem, de most is, idén is.
Akkor. Idén olajfa, de két évvel ezelőtt egyik iskola mellett szintén kesufát. Kat ültettek ki. Mindig valami haszon növény, tehát a kesún ott van ugyebár a magvakunkat, és nem csak az, hogy fát és az autó CO-ját semlegesíti, de vagy a olivafa, akkor az pedig olajat is tud adni, tehát hogy két oldalából is hasznos legyen az a
meg oké, hogy mi ott növény. Rengeteg üzemanyagot elégettünk, amit ők is, mert hát olyan autókkal mennek, hogy füstölt, mint atom, hogy nem kaptál levegőt, de
itthon nem mennének hát az esztéken.
Minél több ember van, egyszerűen egyik ember adja át a másiknak a hírt, és akkor ők elmennek utána, turizmus így ebből épül nekik, szóval valójában ez is egy kisebb fajta segítség. Igen. Jó ki, hogy mi vittünk magunkkal adományokat is, meg...
A Duna utcai alapiskola diánkai gyűjtöttek igen, számunkra füzeteket, iskolaszereket, és akkor ezt vittük el adományba az ottani az iskolának, és nagyon örültek neki, és hálásak voltak, hogy így segítjük az ő tanulmányaikat.
Maga a megérkezés pillanata, az egy ilyen nagy eufória volt, és egy nagy buli a tengerparton?
Nem, ugyanis ott az egyik szervező meghalt. Így,
aznap a igen. Célnál. Tehát sajnálatos módon nagyon-nagyon negatívan ért véget valójában a futam, vagy nagyon rossz hírrel ért véget a futam, ugyanis szívrohamban elhunyt az egyik szervezőnk.
Ott
a Sierra Leone-ban. Igen, így ez az euforikus parti szerintem egy nappal korábban volt a tengerparton, a nem hivatalos célban. Ott tényleg ereszdel a hajad volt, gyönyörű tengerpartra érkeztünk, homokos tengerpartra, ahol az emberek végre lazíthattak. A nap folyamán. Sajnos a célba érkezésünk az nem volt ilyen boldog pillanat.
De állítólag 3 évvel ezelőtt legalábbis Csaba mesélte, hogy sokkal több nép is fogadta őket, nagyon volt a hurrá, meg hasonló. Itt most ilyen, hogy mentünk, és így oké, hogy itt
jé, egy kapu, város, itt van a célkapuja, tehát ez most átmentünk, rajta, most beérkeztünk, semmi. Most hova, most van valami műsor utána, tehát úgy kis szervezetlen volt az egész, nem tudtad az autót hova lerakni, nem tudtad, hogy most van-e valami ilyen program, kötelező dolog, vagy valami, úgyhogy több mint valószínű, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy elhunyt a szervező, tehát, hogy a többiek se voltak a toppon,
igen,
a helyzet magaslatán, úgyhogy egy kicsikét kaotikus volt. Na, úgy, mint az egész futam.
számotokra.
Igen, igen, ez az, hogy ez a mi élményünk, hogy valójában mi történt velünk az út folyamán. Ezt nagyon gyakran használtuk, hogy mi miért szívunk minden egyes nap, amiből aztán, mikor hazaérkeztünk, akkor szerintem már csak poénok lettek. Hogy...
Igen, de mindenképpen ajánlok egy karmatisztítást ilyen utazások előtt, mert minden napra jutott valami, és sőt, akikhez beültünk, azoknál is előjöttek ilyen problémák, mint laprugótörés.
De a reptéren levették rólad az átkotorsú, úgyhogy ez már nincsen több cunami.
Igen, sőt, amit lekéstünk repülőt, mert nem is lekéstünk, hanem
mert törölték. Mert hogy onnan visszarepülővel jöttetek,
igen,
akkor már.
És mikor törölték a járatunkat, ott a repülőnek leesett a futóműve.
Hogy talán jobb is, hogy törölték a járatot.
Ez kötelező, főleg, hogyha velem indultok.
Gondolom, hogy meg ahogy mondtátok is, egy csomószor ki kellett lépni a komfortzónátokból. Mi volt számotokra a legnagyobb ilyen lépés?
Nem tudom, egy idő után már úgy nem veszed észre, nem zolnyoztál. Nem szaglászod a utastársaidat, valahogy az orrodat így lezárod ez ellen, hogy igen, most már senki se zuhanzott egy pár napja, jól van az úgy, tiszta ruha van rajtunk, ez a komfortérzetet, ezt megadja, hogy akkor legalább valamelyes tiszta vagyok. Nekem talán az volt az először furcsa, ami után nem az autóban aludtam. Tehát, hogy szerintem egy hét után kerültem vízszintes helyzetbe, a sátorba be, és nekem ez volt egy kicsikét olyan furcsa, hogy nem ülve alszok például az autóban, a biztons területen, hanem valahol a sátorban fogok feküdni. Neked volt valami ilyen?
Hogy... Nem tudom, mert őszintén szólva, amikor voltak ezek a problémáink is, akkor én ilyen, hogy is mondják, pozitívan próbáltam venni a dolgokat, hogy oké, most ez történik velünk, de hogyha meg tudjuk javítani az autót, akkor az is jó lesz, hogyha nem, az is jó lesz.
Igen.
Mindig valami újdonság fog velünk történni. A rohamásról az működött, kajaszinten meg tényleg egy, ami hiányzott, az normális kaját egy, és nem csak az, ami a kis gázfőző, megfőzöd a vifonlevesedet, hanem mondjuk egy jó tyúkuslevest, amit mondjuk Afrikában nem kaptunk.
De a tazsim az nagyon finom volt.
Tanácsolnátok-e másoknak, hogy részt vegyenek egy ilyen kalandon?
Én ajánlom, nem biztos, hogy a Budapest Bamakon köröztül, de mindenképpen próbáljátok ki magatokat, mert valójában ilyenkor jössz rá, hogy mire vagy képes, hogy tényleg a nullából indulsz, és azt se tudod, hová mész, nyitottnak kell lenni.
Valaki El Camino-ra jár, valaki pedig Budapest Bamakót vesz részt, és így ismerheti meg önmagát, és jön arra rá, hogy mik a határai. Úgyhogy igen, érdemes elmenni egy ilyen kalandrallira, vagy bár nem muszáj Budapest Bamakóra elmenni, de egy olyan helyre, ahol nincs minden biztosítva alattad, mert meglátódik az, hogy hogyan oldod meg a bizonyos problémákat, amik adódnak az út folyamán, úgyhogy érdemes elmenni.
És mindig találkozol valami eszementő rülte, akik ilyen jó barátod lesz a végén.
És aki segít neked.
Igen.
Csajok, köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszéltetek.
Köszönjük szépen a
meghívást. Bamakóról. És hát nem tudom, hogy kívánjam-e a következő futamot.
Igen, kíván mindenképpen, mert remélhetőleg ugyanolyan jó élményekkel térünk róla haza, mint a Budapest Bamakóról.
És négy kerékkel.
Hát akkor hajrá!
Most nem akarjuk eladni az út végén az autót, úgyhogy most haza is akarjuk hozni.
Akkor jó utat, de úgy minden szinten.
Köszönjük szépen!
Köszönjük.
Vendégem volt Cucor Márti és Katona Orsi. Sziasztok!
Szia-szia!
Tehát Cucor Mártit és Katona Orsit hallották, akik Mihalik Erikával együtt részt vettek a Budapest Bamako rallin, amelynek idén az úti célja az afrikai Freetown volt, Sierra Leone fővárosa.